Szervusztok! Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket húsvét vasárnapján, és hát fantasztikus volt látni ezeket a bejátszásokat, köszöntéseket, és várjuk a következő vasárnapokon a többi otthon készült kis videót, ami köszönt bennünket. Annyira szükségünk van arra, hogy lássuk egymást ilyen módon, halljuk egymást ilyen módon, bátorítsuk egymást ilyen módon, és aztán reméljük, hogy hamarosan szemtől szembe láthatjuk egymást. Kicsit már úgy érezzük magunkat, mint János apostol, aki azt írta, hogy nem többé nem akar tintát és papírt használni, hanem majd ha szemtől szembe látják egymást, mi most egyelőre majd nem akarunk több videót használni, szeretnénk szemtől szembe látni egymást. És mielőtt még belemennénk a húsvéti üzenetünkbe, ami 1 Péter 1-ből lesz, Péter első levelének az első fejezetéből, hagyj mondjam azt, hogy jövő héten vasárnap tervezünk úrvacsorát, úgyhogy ezt majd ki fogjuk rakni a Facebook oldalunkra, de készülj elő jövő héten vasárnap az istentiszteletre, hogy együtt vagyunk így, egy ilyen módon a kenyeret és a szőlőnek a levét, és megemlékezünk az Úr Jézusnak a kereszthalálára és az ő megtört testére, kiontott vérére. A másik, amit szeretnék mondani, hogy jövő héten vasárnap az istentisztelet után úgy szintén tervezünk egy közösséget, egy ilyen zoomos közösséget. Ez is majd ott lesz a Facebook oldalunkon, hogy hogy tudsz erre készülni, hogyha be akarsz csatlakozni, egy partit hogyan tudunk dobni, ahol közösségbe vagyunk, egy kicsit mindenki bejelentkezhet, megoszhat valamit, amit hazavisz magával az istentiszteletről, vagy egyáltalán hát otthon tart magával az istentiszteletről. Úgyhogy aztán ezen kívül még csak így gondolok az arcotokra, így személyesen olyan jó egymásra gondolni, egymásért imádkozni. Gondolok sok mindenkire, de Sándor Feri és Kriszta 1 évvel ezelőtt egy ilyen húsvét vasárnapi istentisztelet jöttek el először a gyülekezetünkbe, és aztán behívták a szívükbe az Úr Jézust, úgyhogy a Feri, Kriszta boldog szellemi születésnapot számotokra is, és hát várjuk az ilyen alkalmakat továbbra is, és az, hogy Isten továbbra is vezet bennünket előre a jövőben. A témánk ma az a reménység és a mennyország, a menny és Jézusnak a feltámadása. És 1 Péter 1-nél kérlek, nyisd ki a Bibliádat, és megnézzük a 3-tól a 12. versig ezt a részt, és valójában szeretnék csak így egy szörfdeszkára ráállni veletek együtt, ahogy igazából így az írás gondolatmenetét követjük, és az írás rész fogja a kezünket és vezet bennünket, vagy az írás hullámain megyünk a szörfdeszkán, ahogy Isten megszólít bennünket és vezet minket az írásban. Feltámadásról van szó. 2000 évvel ezelőtt, egy ilyen vasárnap hajnalban az asszonyok mentek a sírhoz, és emlékezz rá, hogy pénteken, és szó volt erről a szerdai bibliaiskolai üzenetben, ahol az Izrael ünnepeiről beszélünk, és Isten prófétai naptáráról, de pénteken volt a legsötétebb nap a világtörténelemben, amikor az Úr Jézus Krisztus Isten testben megfogták, és leköpték, és megkorbácsolták, és megvetették, és Isten eljött az övéihez, de az övéi nem fogadták be őt, és Isten számára a világunk a keresztfát találta. A Isten szeplőtlen, ártatlan fia számára a keresztfát találta. De harmadnap, húsvét reggelén az asszonyok mentek a sírhoz, és a sír elől a kő el volt gördítve, és angyalok jelentek meg, és azt kérdezték, hogy miért keresitek az élőt a halottak közt, nincs itt, mert ő feltámadt. És az asszonyok mentek, és elmondták a tanítványoknak, az apostoloknak az örömhírt, és Péter és János futott a sírhoz, és János egy picit hamarabb ért oda, mert fiatalabb volt, de Péter volt az idősebb, ezért János engedte, hogy ő lépjen be először a sírboltba, és mikor bementek, akkor azt látták, hogy a ruhák, amivel Jézus be volt takarva, vagy be volt tekerve pontosabban, azok ott voltak szépen összehajtva, és úgy szintén angyalok jelentek meg. Ő nincs itt. Ő feltámadt, és aztán Jézus 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak, egy esetben 500-nak az ő követői közül, és aztán visszament az atyához. Ő feltámadt, ő győzött. És ez a húsvét, ő lett az első zsenge, Jézus az első gyümölcs a feltámadásban, és aztán a többi, az aratás többi része követi őt a megfelelő időben, ahogy mi is feltámadunk. Úgyhogy gyertek, 1 Péter 1, harmadik versét olvassuk, és csak szeretnék menni versről versre, és az az imám, hogy Isten szóljon a szívünkhöz, és bátorítson bennünket 2020. április 12-én, vagy bármikor, amikor bárki megnézi ezt az üzenetet. Áldott az Isten, 1 Péter 1.3. És a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Isten újonnan szült. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket élő reményre. A Krisztusnak a halálból való feltámadás által. Újonnan születtünk egy élő reményre. Krisztus feltámadt a halálból, ő él, ő győzött, legyőzte a halált, legyőzte a szenvedést, legyőzte a világot, legyőzte az átkot, legyőzte a betegséget, legyőzött mindent, és most nekünk van egy élő reménységünk, amire újonnan lettünk szülve. Valaki azt mondta, hogy Krisztus feltámadásával Isten mindennek elvette az élét. Vagy Krisztus feltámadásával Isten kihúzta a méregfogát mindennek. Mindennek. Tudod, mint amikor van egy kígyó, de nincsen méregfoga. Lehet, hogy harap, vagy mar, de nem tud kárt okozni, mert nincsen méregfoga. A hívő számára, azok számára, akik hittünk Jézus Krisztusban, most már semminek nincsen méregfoga. Semmitől nem kell félnünk, semmi igazából nem árt nekünk, még amikor úgy tűnik is, hogy árt, igazából nem árt nekünk, mert élő reménységünk van. Mikor, tehát kihúztam méregfogát, elvette az élét, mert Jézus győzött, és hogyha elolvasod a történet végét, a sztori végét, akkor azt látod, hogy mi is győztünk. Mert az ő feltámadása, és aztán a mi feltámadásunk, és az örök élet, és mi is győztünk, és a dolgoknak nincsen méregfoguk. Ezért mondja a 23. Zsoltár azt, hogyha halál árnyékának a völgyében járok is. Hogy a hívő számára Krisztus feltámadása és győzelme miatt most már a halálnak csak árnyéka van. Csak árnyéka van. Nem ezt mondta Jézus? Azt mondta, hogyha valaki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal, mert ott van a foga, de nincs méregfoga, akkor is él. Ez olyan, mint az árnyék. Minden dolog, ami félelmetes, minden dolog, ami veszélyeztetne bennünket, minden dolog, ami ártana nekünk, az olyan, mint egy árnyék, ami elmegy. De nincsen valósága, mert a valóság az élő reménység Jézus Krisztusban. Egy foci analógiával hagy hozzak nektek, ez olyan, mint egy mérkőzésnek, aminek tudjuk a végét, és tudjuk, hogy a vége az, hogy a csapatunk győzött, és megnyertük a világbajnokságot. És lehet, hogy aztán nézzük a mérkőzést, és azt látjuk, hogy már fél időben bevonul a csapat az öltözőbe, és már 3-0-ra vesztésre áll. Vagy fél időben már 5-0-ra áll vesztésre. De tudjuk, hogy a végén győzött. Nincsen méregfoga igazából. Igen, lehet, hogy nem néz jól ki a dolog, de ott van egy olyan remény, hogy hát ez a mérkőzés már tudjuk, hogy győzni fogunk. Lehet, hogy a 89. percben 5-0-ra vezet a csapatunk, de hogyha tudjuk, hogy a végén győztünk, akkor tudjuk, hogy ez rossznak néz ki, de nem az, aminek kinéz. És ez történt 2000 évvel ezelőtt, mikor Jézus feltámadta a halálból, hogy mindent megváltoztat. Ezért van az, hogy hívők ma, és az elmúlt 2000 év során Krisztusban hívők győztesek tudtak lenni a legnagyobb szenvedés közepette, a legnagyobb sötétség közepette, a legnagyobb üldöztetés közepette. A római birodalomban, amikor üldözték a hívőket, mert tudták, hogy Krisztus feltámadt, és örök életük van, és ugyan mit tehetnek velünk, ha örök életünk van? Úgy értem, megölhetnek bennünket, tudod, megölhetnek, de nincs méregfoga a halálnak, mert élő reményünk van, és olvastuk a történet végét, és győztünk. Olvastuk a könyv végét, és győztünk. Úgyhogy élő reményre lettünk újonnan szülve. Mi a remény? A remény az, nyilván sok definíciót lehetne hozni, de a remény az, hogy a holnap, hogy jobb holnap lesz. A remény az, hogy egy nagyszerű jövőnk lesz. Minden egyes gyermeke Istennek lehet ebbe a 1000%-osan biztos reménybe, Krisztus feltámadása miatt élő reménybe, hogy egy ámulatos, lenyűgöző jövő vár bennünket, mely Róma 8.18-ba összesen lehet hasonlítani a mostani életünkkel a jövőnket. Azt mondja Róma 8.18, mert amiket most szenvedünk, azokat összesen lehet hasonlítani azzal a dicsőséggel, mely majd meg fog jelenni nekünk. Nem lehet összehasonlítani. Egy ámulatos jövőnk van, egy győztes jövőnk, és örök jövőnk. És minden egyes hívőnek egy ilyen lenyűgöző jövője van, ámulatos holnapja van, leírhatatlan, összehasonlíthatatlan a mával. És ha látnánk már ezt most, akkor azt mondanánk, hogy vágyunk ott lenni. Vágyunk ott lenni. Erről beszél a 4. vers. 3. vers, újonnan szült érő reményre. 4. vers, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Figyelj! Élő reménységre, mely egy romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökség, amely a mennyben fent van tartva a számunkra. Egy olyan korban élünk, és biztos ezt ti is tapasztaljátok, amikor annyira rá tudunk zoomolni az itt és mostra. Annyira a kétségbeesés korában élünk, a reménytelenségnek a korába, amikor ebből az életből kell mindent kivennünk. És éppen ezért nincsen helye annak, hogy az életünk ne legyen ilyen tökéletes. Most kell mindent kiszednünk ebből. És ez a reménytelenség miatt van a világban. Azért, mert nincsen számukra, akik nem hisznek egy hervadhatatlan, romolhatatlan, szeplőtlen örökség, mely fent van tartva számukra a mennyben. Számunkra, a hívők számára meg kell értenünk az, hogy a jövőnk az messze ámulatosabb, mint minden, ami itt történhet. Hogy ez az idő, ez így el fog szállni. És belefér az életünkbe az, hogy dolgok nem ideálisak. Sőt, dolgok nem ideálisak. A Biblia nagyon is a jövőbe tesz nagyon sok mindent. Boldogok a szellemben szegények, mert az övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak jövő időben. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet majd. Boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítenek. Boldogok a tiszt szívűek, mert ők meglátják Istent. Hogy nézzük az IKEA katalógust. Tudod, nézzük a különböző műsorokat, ahol különböző celebeknek az otthona, a lakása, az otthona, a háza van bemutatva. Tudod, csak folyik a nyálunk. Tudod, látjuk, hogy mi mindenről maradunk le. Mi minden lehetne még nekünk. Olyan könnyen, ahogy az ember nézi a Facebookon a különböző dolgokat. Lemaradhatok erről is, és arról is, és amarról is. Van egy ilyen, ebben a korban egy ilyen, hogy lemaradni valamiről. Nos, számunkra Isten gyermekei számára valójában, tudod, ezek csak árnyékok itt. A valóság, az az örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Nekünk egy periszkópunk van, egy látcsövünk van, ahol megértjük azt, hogy az életünknek a 0,00000001%-át éljük most ezen a földön. És a java részét az örökké valóságban, hogy ez a földi élet, ez nemhogy nem minden, hanem igazából az örökké valósághoz képest annyira kevés. Ezért annyira fontos, hogy a menny az már most a szívünkbe legyen. Hogy elmélkedjünk, és hogy gondolkodjunk az örökké valóságon, amikor szemtől szembe leszünk Krisztussal, és ezen a hervadhatatlan, szeplőtlen és romolhatatlan örökségen. Mert amikor egy ilyen örökkévaló nézőpontból nézünk rá az itt és mostra, akkor minden más, más a motivációnk. Akkor nem arról szól az életünk, hogy megpróbálunk minden kényelmi dolgot és minden fogyasztási eszközt megszerezni, és élni most, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Hanem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Egy ámulatos, lenyűgöző jövőnk van Krisztus feltámadása miatt, élő reménységünk. Ezért az is rendben van, ha nem ideális az életem. Figyeljetek! A keresztények így éltek győztesen, hogy rendben van, ha nem ideális, mert nem kell, hogy ideális legyen. Sőt, a szenvedés is rendben van, mert tudom, hogy milyen örökségem van a mennyben fenntartva számomra. Hogy ez az élet, amit most élünk. És Rick Warren a céltudatos élet című könyvében azt mondja, hogy a földön töltött évek azok az főpróba a valódi előadás előtt. Figyelj, ez a 70-80 év, maximum 100, így van. Ez egy főpróba, ez egy főpróba az igazi előadás előtt. Ez olyan, mint a Forma 1-ben egy próbakör, így van. Az elején tesznek egy kört, hogy bemelegítsék a motorokat, és aztán jön a verseny. Ez a földi élet, ez egy egyetlen egy kör, és aztán jön a verseny. Ez a földi élet, ez legfeljebb 100 év a végtelen ideig tartó örökké valósághoz képest. Egy apró zárójel. Egy apró zárójel az örökké valóságban. Ez most itt, ahol sokszor annyira megengedjük, hogy félelmek, vagy annyira megengedjük, hogy szomorúság, vagy annyira megengedjük, hogy különböző dolgok úrrá legyenek. Közben ez egy apró zárójel, mert Krisztus feltámadt és élő reménységre újonnan szült bennünket. El tudtok képzelni egy mennyasszonyt? Hála Istennek sok mennyasszonyt látunk a gyülekezetben, így van? Már úgy értem, nem átütt értemben értem, vagy ebben az értemben, hanem abban az értemben, hogy sok esküvő van az évek során. És el tudtok képzelni egy mennyasszonyt, aki annyira belefeledkezik a mennyasszonykodásba, annyira belefeledkezik, tudod, a különböző részletekbe, hogy elfeledkezik az esküvőről. Tudod, egy mennyasszonyt, aki elfelejtette, hogy van egy esküvő. Ez nehéz elképzelni. Tudod, ez olyan, mint mi hívők elfelejtkezünk a célról. Elfelejtkezünk az örökkévalóságról, a mennyről, amit Krisztus készített számunkra. Vagy el tudsz képzelni egy sportolót, aki az olimpiáról elfelejtkezik. Most, hogy az olimpiát eltolták egy évvel, így van, a sportolók azt mondják, hogy oké, eddig erre készültem. Senki sem mondta azt, hogy mindegy, hogy van olimpia vagy sem. Én csak örülök, hogy úszkálhatok a vízbe. Én csak örülök, hogy futkározhatok. Nem, azt mondják, nem. Az úszkálás, a futkározás, mert az olimpia a cél. Nos, ilyen az örökkévalóság, ilyen az örökség, ami romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan, és a mennyben van fenntartva számodra és számomra. C.S. Lewis a Narnia krónikáiban így hasonlítja össze ezt az életet a mennyországtól, az örökkévalóságban töltött idővel, ahogy vége van a Narnia krónikának, a 7. könyvének az utolsó lapján így fejezi be. Azt mondja, számunkra itt érnek véget a történetek. Számukra azonban itt kezdődik a valódi történet. Eddigi életük ebben a világban nem volt más, mint pusztán a borító és a címoldal. Most azonban végre valahára belevághattak a nagy történet első fejezetébe, melyet még senki sem olvasott a földön élők közül, mely örökkön örökké tart, s melynek minden fejezete jobb az előzőnél. Igen, ez a mi reménységünk. Ez a hívőnek a reménysége. A mennyben van fenntartva számotokra, 5. vers, akiket Isten ereje őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Oké, gyere velem, akiket Isten ereje őriz hit által, meg vagyunk őrizve, meg vagyunk védelmezve, hit által vagyunk őrizve Isten ereje által az üdvösségre, mely készen van. Hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 6. vers. Ebben örvendeztek. Az üdvösség, a mennyország, a bűnbocsánat, a teljes szabadulás, az, hogy örökké ott leszünk vele. Egy szeplőtlen, hervatatlan, romolhatatlan örökség. Ebben örvendeztek. Noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések vagy próbatételek közt. Látod, a keresztény életben ott van ez az öröm. Nem a körülményeink miatt, nem dolgok miatt, mert jól mennek, nem emberek miatt, hanem az üdvösség miatt, amely a miénk. Egy reménység, egy biztos reménység, amely élő és örök. És ebben örvendezünk, de helye van a szomorkodásnak is. Azt mondja, melyben kissé most szomorkodtok különféle próbatételek közt. Ahogy vannak különböző próbatételek, lehetnek azok anyagiak, lehetnek azok kapcsolatiak, lehetnek azok egészségügyiek, lehetnek azok, tudod, nem várt dolgok, lehetnek tudod, olyan dolgok az életünkben, amelyekkel nem számoltunk. És ezek lehet, hogy fájdalmasak. És ez nem feltétlen úgy van, hogy öröm van, máskor szomorúság van, hanem ez lehet együtt is. Van egy örömünk, de lehet szomorúságunk is. És erre, ennek is helye van. A zsoltárírő azt mondja, hogy este bánat szállt be hozzám. Reggelre öröm. Elvesztünk szeretteket, szeretteinket. Elvesztünk házastársat. Elveszhetünk gyerekeket. Elveszíthetünk különböző dolgokat az életben. De nincs ott a méregfoga. Nincs ott a méregfoga. Ezek futó árnyékok az élő reménység miatt. A legnagyobb tragédia is csak egy futó árnyék az élő reménység miatt. És van egy szomorúság, de van egy örvendezés. Különféle próbatételek közt, 7. vers. Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb, a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. A különféle próbatételek, nehézségek, ahogy vándorok vagyunk ezen a földön, és végigmegyünk ebben a pár évtizedben, ebben a rövid időben, és ott van a hitünknek a próbája. Azt mondja, hogy a kipróbált hitünk, ami becsesebb, mint a tűzben megpróbált arany. Úgyhogy az aranyat tűzben megpróbálták, és az aranyat tűzben megtisztították. És ugyanígy a próbatétel, a nehézségnek a tüze a hitünket megpróbálja, hogy az valódi legyen, valódi hit Jézus Krisztusba, és megtisztítja. Mindennyiunknak a hite valamennyire kevert. Így van, hogy lehet, hogy nem csak azért van örömöm, mert Jézus ott van az életemben, és élő reményem van, hanem azért is van örömöm, mert kedvezőek a körülményeim. Azért is van vigaszom, mert emberek elismernek, jóvá hagynak. Azért is van lehet örömöm, mert anyagi biztonságban vagyok. Azért is van örömöm, mert dolgok jól alakulnak az életbe, de van Krisztusban hitem, de a hitem úgy keveredik sok minden mással. És emlékeztek Jobbnak a történetére, ahol Isten, ahol az ördög azt mondja, hogy Jobb, azért tisztelt téged Isten, mert te körbevetted őt, és megáldottad minden jóval, és persze, hogy tisztelt téged. De ha ezeket a földi jó dolgokat elveszed tőle, akkor nem fog tisztelni téged. És Isten megengedő, hogy Jobb bemenjen a tüzes kemencébe, a próba tüzébe. És nekünk is az életünkbe. Azért, hogy a hitünk mélyüljön, tisztuljon, kristályosodjon, valódibb legyen. átmegyünk olyan vesztességeken, olyan fájdalmakon, olyan tragédiákon, amelyekkel lehet, hogy nem számoltunk, nem gondoltuk. De nincs vége a történetnek, mert Krisztus feltámadt. Lehet, hogy fél idő van, de van egy örökség, szeplőtlen, hervatatlan, romolhatatlan, mely fenn van tartva számunkra. És most a hitünk próbája van, ahogy vándorlunk ezen a földön, és tisztul a hitünk. Mint amikor az arany fel van hevítve, és meg van olvasva, és feljön a felszínre a benne lévő kosz, és aztán azt lehúzzák, és tisztul. Ugyanígy. Mert azt mondja, itt 7. vers, hogy a kipróbált hitetek, mely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, a végén ugye dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Hogy amikor Jézus visszajön, amikor mi ővele leszünk, akkor a hitünk, tudod, megyünk, és ott lesznek az angyalok, és lesz egy taps, és lesz egy vörös szőnyeg, és lesz egy dicséret, tisztesség, és dicsőség a hitünknek, mikor Jézus megjelenik. És ez a cél. Ez a cél. Az élet nem arról szól, amiről a világ gondolja. Az élet nem arról szól, hogy mindent megpróbálunk kivenni a mostani életből. Hanem arról, hogy Jézus Krisztus egy élő reménységre szült újonnan bennünket. Úgyhogy őt, 8. vers, és befejezem ezekkel a versekkel, őt noha nem láttátok, Jézust, szeretitek. És noha most sem látjátok, de hisztek benne, és kimondhatatlan, dicsőült, örömmel örvendeztek. Ugyan itt van, látod? Van a fejezetben szomorúság, mert lesz az életünkben szomorúság. Mert van az életünkben szomorúság. De van egy kibeszélhetetlen, dicsőült öröm, 9. vers, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Hogy tudod, célba értünk. Üdvösségünk van. A mennyország, az egész örökkévalóság ott van számunkra. Ez most egy bemelegítés. Ez most egy próba, egy főpróba. Akkor van az előadás. És elértük a hitünknek a célját, a lélek üdvösségét, és van egy örömünk, igen. Csak egy szempillantás lesz az egész, és ott leszünk ővele. Csak egy szempillantás, és örökkön, 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 örökké ott leszünk. Úgyhogy befejezésként, 10. vers, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták. Úgyhogy ez az üdvösség, amely megvan nekünk, az Ószövetségben Isten profétája, profétai ezt keresték és kutatták, hogy mely és milyen időben jelentette azt ki a Krisztusnak bennük lévő szelleme, aki előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéséről és az utána következő dicsőségről. Nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket most az evangélium hirdetője mennyből küldött Szent Szellem által hirdetnek nektek. Hogy két dologról beszél itt. Az egyik az, hogy az Ószövetségben a proféták ezt kutatták, és ezt keresték az üdvösséget, és ahogy a Krisztusnak bennük lévő szelleme kijelentette, megértette, hogy ez nem számukra, azon generáció számára szól, hanem ez egy későbbi generáció számára, számodra most, itt és most, és ők szerettek volna a helyünkben lenni, de ők tudták, hogy számukra nem ez az időszak van, de számunkra Krisztus feltámadásával ez az időszak van. Az ószövetségi proféták izgatottak az üdvösség felől, mely neked megvan. Az ószövetségi proféták izgatottak voltak azon örökség felől, mely neked és nekem megvan. És aztán azt mondja, 12. vers vége, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni. Nem csak a proféták, Isten szent angyalai is izgatottak az üdvösség felől. Az örök életünk felől. Fogják a fejüket, nyújtogatják a nyakukat, a székük szélén ülnek, és azt mondják, hogy nem hiszem el, nem hiszem el. Ezek porból vannak. Tudod, ezek azok, akik a sötétség országában voltak, és most meglettek vásárolva, meglettek mosva Jézus vére által. Isten gyermekei lettek. Ezek örökösök, az övék az örökség, ezek hatalmasabbak, mint mi. Jól lehet, most még nem látják ezt. És az angyalok izgatottak felőled, és felőlem, és az örökséget felől, a mennyország felől, és az üdvösséget felől, és az üdvösségem felől. Amivel kapcsolatosan mi oly sokszor megszokottak vagyunk. És hagyj fejezzem be ezzel, oly sokszor ide zoomolunk, az itt és mostban élünk, és az itt és mostból próbálunk mindent kivonni, és most próbáljuk bebiztosítani a boldog életet. A boldog életet. És aztán, mivel a boldog élet a célunk, oly sokszor boldogtalan az életünk. Tudod, elő kell vennünk egy nagyobb képet, a hitnek a távcsövét, és azt mondani, hogy figyelj, itt mi vándorok vagyunk, átutazók vagyunk. A Biblia azt, mi most itt sátorban lakunk, és vár bennünket az igazi otthonunk. Vár bennünket az igazi helyünk. Mint az a történet, amikor egy misszionárius megy vissza hajóval az Amerikai Egyesült Államokba, és évtizedekig szolgált, és megy vissza, és éppen ugyanazzal a hajóval megy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és vissza a New York-i kikötőbe. És ahogy közeledik a hajó, már nagy fúvós zenekar van a parton, és a kikötőbe elindul a zene, és ki van a piros szőnyeg gördítve, és hatalmas sereg, nézősereg, és érdeklődők, és újságírók fogadják a hajót, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke hazaérkezett. És ahogy ott van a misszionárius a hajón, egy kicsit elkámpicsolódik, leszáll róla, és megy a kocka köveken, és őt senki nem várja, viszi a bőröngyét, senki nem fogadja, egyedül megy New York utcáin. És el van szomorodva, el van bátortalanodva. Míg Isten megszólítja őt, és azt mondja, fiam, te még nem érkeztél meg. Te még nem jöttél haza. Látod, a világ minden dicsősége, ami itt van a világban, olyan vonzónak tűnik, olyan nagynak tűnik, de ez semmi ahhoz képest, amikor haza fogunk érkezni az örök otthonunkba. Minden összehasonlíthatatlan lesz azzal, ami ott van ahhoz képest itt a földön. Semmi, az egész semmi lesz, ami itt volt a földön. És így fogunk élni örökkön, örökké. Ezért jött el Jézus Krisztus. Ezért támad fel a halálból. Ez az élő reménységünk. Hagy legyen ez az elmélkedésünk. Hagy ne legyünk olyanok, mint az a mennyasszony, aki mindenről gondoskodik, és mindennel foglalkozik, csak az esküvőjéről felejtkezik el. Hogy ne legyünk olyanok, mint azok a sportolók, és azt hiszem nincsenek olyanok, akik a versenyről és az olimpiáról feledkeznek el, annyira belefeledkeznek a felkészülésbe. Ez a felkészülés. Nem kell, hogy kerek legyen. Nem kell, hogy tökéletes legyen. Nem kell, hogy minden összeilyen. Nem kell, hogy minden összejön anyagilag, családilag, minden módon. Mert nem ez a mi reménységünk. Nem ez a mi örökségünk, ami fent van tartva számunkra. Fiam, te még nem érkeztél haza. De hamarosan hazaérkezünk. Amen. Imádkozzatok velem. Mennyei atyánk, annyira köszönjük azt, hogy te, a te igéddel, ahogy olvastuk, felemeled a fejünket. Hogy emlékeztetsz arra, hogy kik vagyunk. És emlékeztetsz minket, atyánk, arra, hogy merre tartunk. Köszönjük neked. Szükségünk van, hogy amíg ebben a porsátorban vagyunk, Urunk, szüntelen emlékezgetés által ébrezges bennünket. Olyan könnyen elmerülünk a részletekbe. Olyan könnyen dolgokba, eseményekbe, emberekbe, körülményekbe, földbiztonságba vetjük a mi reménységünket. De köszönjük, köszönjük, Úr Jézus, hogy feltámadtál. Köszönjük, hogy olvashattuk a könyvnek a végét. És köszönjük, hogy te azért tanítasz bennünket mindezekre, hogy aztán, ahogy itt éljük a földön az életünket, csak máshogy tudjuk élni az életünket. Máshogy tudjunk szenvedni, máshogy tudjunk tűrni, máshogy tudjunk szeretni, máshogy tudjunk döntéseket hozni, és más döntéseket hozhassunk. Az örökké valóság, az örök otthonunk fényébe hozhassuk ezeket a döntéseket. Köszönjük. Köszönjük neked, hogy ezek igaz beszédek. És hálásak vagyunk. És köszönjük azt, hogy minden egyes alkalom, Uram, amikor összejövünk, az ennek egy pici előképe. Annak a nagy összegyülekezésnek, amely ott lesz nálad örökkön örökké. Minden egyes ima, minden egyes olvasása az igének, minden egyes testvéri közösség. Ennek egy apró cseppje az örökké valóság nagy óceánjának, amelyet veled töltünk. Köszönjük neked. Jézus Krisztus nevében. Erősíts meg bennünket, hogy tovább megyünk a vándorutunkon. És köszönjük, hogy hamarosan otthon leszünk veled. Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. 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 Úgyhogy Isten áldjon benneteket, és további áldott húsvéti ünnepeket, és jó lesz majd együtt látni egymást újból, addig is Isten áldjon. Sziasztok!